Három Istenünk! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a ünneplő gyülekezetet. Mindenek előtt a hét igéjét hadd olvassam fel, ezzel köszöntve a drága gyülekezetet. A Római Levél 12. fejezetéből a 21. verse így hangzik: ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Ezekkel az igékkel, ezzel az igével köszöntöm a drága testvéreket, kérem, hogy tessenek helyet foglalni, és megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel, és úgy gondolom, hogy ha lehet így fogalmazni, egyház történelmet írunk ezen a mai Isten tiszteleten több szempontból, hiszen ez a templom egyszer lesz 75 éves. Ez is egy egyház történelmi pillanat, 75 évvel ezelőtt, majdnem 75 évvel ezelőtt, mert november 8-án szentelte föl Túrózi püspök úr ezt a templomot, 1942. november 8-án. És most olyan lelkipásztorok vannak itt jelen a mai istentiszteleten és szolgálnak közöttünk, akik kötődnek a Kálmánházi templomhoz. 58 évvel ezelőtt itt kezdte a szolgálatát Lavosa Laci bácsi. Ő talán, ha lehet így fogalmazni, aki a legrégebben szolgált itt, és aztán Szalai Tamás, aki 1969-től 1978-ig szolgált ezen a területen, az ötös körzet területén. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Tamás bácsit is, és az ő drága feleségét, Anikót. És közel 4 évtizedek keresztül voltak itt Jutka néni és Zoli bácsi, a bozorádi házaspár, és Jutka néni hosszú évtizedeken keresztül volt az ötös körzetben, emlékeim szerint Zoli bácsi 2 évig volt itt, 78-tól 80-ig, és Jutka néni pedig az ötös körzetben szerintem az egyik legmeghatározóbb időszakát tölthette itt a nyíregyházi gyülekezetben. Úgyhogy ilyen tekintetben is egyház történelmet írunk, hiszen elődeink szolgálnak ma itt közöttünk, Jutka néni és Laci bácsi a liturgiai szolgálatban. Tamás bácsi kértem meg, hogy az 1942. november 8-án a szószékről elhangzott igével, a zsidókhoz írott levélből fog prédikálni, és Zoli bácsival pedig az úrvacsorai szolgálatot fogjuk majd végezni. Isten áldja meg a mai alkalmunkat, hogy az ő dicsőségére legyen gyülekezetünk épülésére, és a 331-es számú éneket énekeljük el kezdésként. Thank you.
a Földnek, a te törvényeidre taníts meg engem. Teljes szívvel lefeded az ország előtt, könyörülj rajtam igéd szerint. Meggondoltam utaimat, a te bizonyságaidhoz térítettem lábaimat. Kegyelmed, Uram, betölti a Földre, a te törvényeidet taníts meg engem.
Meddig szenvedlek még titeket? hozzátok őt elé. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta Jézust a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett, és habzott a szája. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mióta jött ez a betegség? Ő pedig ezt válaszolta, gyermekkora óta. Gyakran betette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk. Jézus pedig ezt mondta neki, ha tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal felkiáltott, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor látta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolta tisztátalan lélekre, ezt mondva neki, te néma és süket lélek, én parancsolom neked. Menj ki belőle, és ne menj bele többé. Az pedig felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, meghalt. Jézus azonban kezét megragadva felemelte, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, a tanítványai megkérdezték tőle maguk között, miért nem tudtuk kiűzni. Ő pedig ezt mondta neki, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádság. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenet.
Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Isten, mondjuk vele együtt az apostolikus vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megbeszédették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemet, vagy a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, hallgassuk Isten igéjét a zsidókhoz írott levél 10. részéből, a 10. fejezet utolsó versét, ahol a következőket olvassuk. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ámen. Kedves gyülekezet, már elhangzott többször is, tegnap is, ma is, de azt hiszem nem árt ismételgetni, hogy november 8-án lesz 75 éve, hogy ezt a templomot Isten dicsőségére, lelkünk épülésére felszentelte a Tiszai Egyházkerület akkori püspöke, Turóczi Zoltán püspök úr. Kisebb testvérei is azokban az években kerültek tervezőasztalra és fölépítésre, Borbányán, Nyírszőlősön, tehát itt a környéken, mégpedig azzal a nem titkolt céllal és szándékkal, hogy egy megújult missziói friss lendülettel az úgynevezett délszabolcsi misszióba, a Szétszórcsákba élő evangélikusságunknak is legyen otthona, hogy ne csak iskolákba és családi otthonokba kelljen összejönni Isten igényének hallgatására, az úrvacsora szentségével való élésre, hanem legyenek olyan hajlékok, Istennek szentelt hajlékok, amelyekben Isten népe az ő dicsőségére élheti lelki életét, és kaphat hétről hétre felüdülést, hitet, biztatást a reménységre, bűnbocsánatot az új életre. Nem tudom megtenni azt, noha most a 75 éves jubileumot üljük, vagy ünnepeljük, hogy ne szóljak két mondatot Turóczi Zoltánra, mert a püspök úr megérdemli. Ő azok közé, a Krisztus tanúk közé tartozott, aki nem azt mondta soha papjainak és népének, hogy menjetek, mert én itt megyek a nyomotokban, hanem ő ment elő, és azt mondta mindig, a már azóta nem élő kollégáknak is, jöjjetek én utána, és azt tegyétek, amit én cselekszem. Ezzel ő nem akarta Krisztus primátusát kisajátítani, hanem sokkal inkább arról tett tanúbizonyságot, hogy ő nem vár el többet a szolgatársaitól és mást, mint amit ő maga megtesz. És ez a tulajdonképpen alacsony termetű, talán törékenynek is mondható lélek vette a táskáját, meg a szentírást, meg a Luther köntösét, és gyalog kiment a kisteleki szőlőbe, meg a többi közeli helyekre, és megtartotta az istentiszteletet. Nem várta, nem igényelte, hogy ő külön bánásmódba részesüljön, mert ő a kerület főpásztora. Ő valóban szolgált. Itt is szolgált, amikor ezt a templomot fölszentelte Isten dicsőségére. Ezt a templomot a 40-es években álmodni és fölépíteni nagyon merész dolog volt, testvéreim. Akárhogy nézem, amikor én készültem erre a szolgálatra, egy történelmi kronológiai könyvet föllapoztam, és ott 1942-nél azt írja, hogy kormányváltás volt Magyarországon, az Andrássy kormány kezdte el a tevékenységét, és ebben az évben elvittek 250 ezer embert a frontra a Don mellé. Mondhatom azt, hogy népünk színét javát, a katonaköteles és katonaképes férfiakat. Töredékük jött haza. Isten különös ajándéka. Meg valami. Higgyék el nekem. Nagyon nehéz szolgálat volt nekem, amikor egy kormányküldöttséggel kint lehettem, és evangélikus lelkészként újra megszentelettem azt a földet, amit kolhozként használtak, de amelyben magyar honfitársaink lettek, abban a gyilkos küzdelemben eltemetve, amikor életüket vesztették. Ma is csak meghatottan tudok rá visszaemlékezni. Bizony ilyen években terveződött az a templom, ilyen évben került fölszentelésre ez a templom, és ez nagyon nagy dolog volt. Mert ezekben az években már szenvedett a világ, szenvedett Európa, szenvedett maga az egyház is, hiszen az egyház az Isten népével együtt szenvedett. Mégis, akik ezt a templomot álmodták, építették, összeadakozták, és bocsánat a szóért, lehet, hogy furcsának tűnik, összeimádkozták és könyörögték az Isten színe előtt, azok testvéreim nagyon nagy dolgot tettek. Valami szent megszállottsággal tették az Istentől kapott kötelezettségüket hittel. Mert akkor hittel előre nézni, reménykedni, hogy ezután a borzalom után, vagy borzalmak közepette nem üszkös romok maradnak, meg élet, meg kiirtott, kigyomlált világ. És egy olyan kor, amiben bedarálódik, felörlődik az egész történelem, az egész magyarságunk, az egyházi lét, minden. Hát ez egy óriási dolog volt. Ez olyan volt, mint egy hatalmas felkiáltójel templomot építeni, templomot szentelni 1942-ben, akkor, amikor vég nélküli vagonsorba vitték ki a frontra a magyar férfiainkat. Emberek nem a végzetet látták, hanem azt a jövőt, amit Isten készít az övéinek akkor, ha alázattal leborulnak előtte, odafordulnak hozzá, és hittel merik kérni az ő bocsánatát és új életet teremtő és ajándékozó irgalmát. Testvéreim, Isten mindig előtt kegyelmeit adja, és utána kéri azt, hogy mi az ő kegyelmével és kegyelméből élve éljünk az ő akarata és szent tetszése szerint. Nem meghátrálásba, hátrafelé tekingetve, hanem előre nézve, őt szem előtt tartva, őt soha szem elől nem tévesztve. A keresztségben lehajult hozzánk, előre ingyen kegyelmét adta, 500 éves reformációi jubileumot ünnepeltünk, meg ünnepelünk, mert hiszen azért egy napon nem lehet ezen túllépni, a Szentírást a kezünkbe adta, nem csak úgy, hogy reformátorunk Luther Márton lefordította Wartburg várába a németek számára, hozzáférhető és olvashatóvá tette el addig, az egyszerű német ember számára is érthetetlen latin szöveget, és egyéb szövegeket, de hát nekünk is volt egy Károli Gáspárunk, és voltak Sztárai Mihályok, és más reformátorok, és egyebek, akit kérem, és Dévai Birómágy, és sorolhatnám tovább, azok, akik azon bukálkodtak, hogy az Isten kegyelme eljuthasson az emberi szívekig. Isten ma is láthatóvá teszi végtelen jóságát a világban és életünkben, és az ő szépségét. Én az utolsó szóra is, a szépségre is hangsúlyt tennék. Mert a mai ember megfeledkezett arról, hogy Istennek szépsége is van. Olyan durva világban élünk, ahol csak durva kifejezések, gonosz szavak, ütésváltások történnek, gyalászkodások, rágalmazások, a kis hitűség propagálása, az emberek és embercsoportok összeugrasztása zajlik. Föl kell, hogy fedezzük Isten szépségét is, a jósága mellett, hogy az életünk is szép legyen, ha úgy tetszik, szebb legyen, és nyugodtabb legyen. És akkor, ha ezt fölfedezzük, akkor azt is fölfedezzük, hogy mi az Isten akarata. Az Isten akarata az, hogy a hit harcában mi helytálljunk és küzdjünk, és ezt nem testálhatjuk másra. Az nem történhet meg, mint amit nekem is mondtak gyakorló lelkészi szolgálatom folyamán, meg még a katonaságnál is, amikor ott szolgáltam. Nem tudok elmenni, de helyettem majd tetszenek imádkozni. Nem tudunk, kérem, valakiért lehet imádkozni, de valaki helyett nem lehet. Valaki harcolhat az üdvösségéért, de valaki helyett mi nem harcolhatjuk meg az ő üdvösségét. Személyes ügyek ezek, amiért mind személyesen vagyunk felelősek Isten színe előtt. De hogy ne rébuszokba beszéljek, és csak úgy általánosságokban. Mit jelent az, hogy én az Isten akaratát cselekszem? Azt jelenti, hogy betartom a törvényt. Egy. A másik az, hogy az Isten bűnbocsánatából élek, egyedül Krisztusba hiszek. A harmadik pedig az, hogy teszem a jót fenntartás nélkül az embertársaimmal szemben. Nem egyszerű dolog egyik sem. A törvény betartása óriási próba. Higgyük el. Mert sokkal könnyebbnek tűnik lazán kikerülni a törvényt, vagy semmibe venni, mint azt Isten akarata szerint betartani. És sok minden könnyebbnek, néha még, a szóért megint bocsánat, gazdaságosabbnak is tűnik, mint megmaradni Isten útján járva, keskeny úton maradva, szerénynek lenni, szolidnak lenni, szolgálatkésznek lenni, akkor is tenni a jót, ha tudván tudom, hogy ezt sem szóval, sem másformában senki se meg nem köszöni, se meg nem állálja. De hát nem azért kell nekünk tenni, hogy várjuk érte. Mert akkor mit teszünk különbet, mit teszünk más, mitől vagyunk krisztusiak? Ha mindennek van egy ilyen üzleti jellege. Testvéreim, Isten akaratát követni, törvényt megtartani, egyedül Krisztusra nézni, tenni a jót fenntartás nélkül. A mai világban a kereszténységnek ez egy majdnem azt mondhatom a mai körülmények között, hogy erőt meghaladó feladat. Ma olyan éveket élünk, amikor a kereszténység élet-halál harcot vív. És mi ne ebből a mostani kálmánháli szituációból, vagy nyíregyháziból, vagy budapestiből induljunk ki, meg hogy a sportcsarnok tele volt, mert reformációt ülhetett Isten protestáns népe Magyarországon, meg ne abból induljunk ki, hogy nyitva vannak az üzletek, és jaj, ugolj be, és hoz 5 zsömlét, meg egy csomag vajat, vagy valamit, hanem abból induljunk ki, hogy Észak-Koreában az életével fizet valaki, ha szentírás birtokol, például. Meg induljunk ki abból, hogy a Boko Haram gyerekkatonái meg egyebek gyilkolják halomra, meg erőszakolják meg a gyereklányokat, meg embereket, családokat, és a Közel-Keleten is a keresztényeket gyilkolják, halomra gyilkolják. És itt ez nem egyszerűen migráció kérdés, sokkal többről van itt szó. Itt van egy másfajta hitnek, mentalitásnak, életrendnek a ránk erőszakolásából és a keresztény hittel való kicseréléséről, vagy illetve a keresztény hitünk száműzéséről, meg a keresztény erkölcsiségünk fölszámolásáról, semmint arról, hogy hát akkor éljenek itt különböző meggyőződések, hitek egymás mellett szent békességben. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, testvéreim, evangélikusok, mert most Kalmázán evangélikus ünnepnapon, templomszentelési évfordulón hadd szóljak erről. Evangélikusok is nehéz helyzetben vagyunk az országban is. Van egy elfogyatkozás, több oka van ennek is, de nehéz helyzetben van Skandinávia, ahol a templomokban már leveszik a templomokról a keresztet, és megmutatják, hogy merre van Mekka, hogy abba az irányba tudjon az iszlám hívő imádkozni. És tessenek meghökkenni, én 69-ben, mikor ide kerültem, egy évet szolgáltam, és akkor egy évig elküldtek ösztöndíjra Türingiába, Eisenachba. Aztán visszajöve újra Nyíregyházán folytattam. Türingia önálló tartományi egyház volt. Ma Türingia Mecklenburghoz van csatolva. Összevonták, a türingiai egyház szinte mint önálló megszűnt létezni. A kicsi falukba alig vannak evangélikus testvéreink, ugye ott a Türingerwald, ezek a kis és erdei hegyi falvak tele voltak, kicsi életerős, életképes tram gyülekezetekkel, ezek a gyülekezetek szinte felszámolódtak. Nekiestek az egész Európába a családi élet tisztaságának, szentségének. Mi a divat? Tetszenek látni, nem fogom elmondani. A különélésektől kezdve az, hogy a gyerekek majd eldöntik, hogy fiúk vagy lányok szeretnének lenni, és egyéb őrültségek és ostobaságok, és ezzel akarnak minket gyilkolni és gyötörni. Nem azért épült ez a templom, meg a nyírszőlősi, meg a borbányai, meg a nyíregyházi, meg a többiek, hogy ilyeneket hallgassunk, hanem azért épült, hogy Istenre figyeljünk, Krisztus tanítását halljuk meg, és hogy abból hit ébredjen. Mert gyógyulás, az evangéliumot is hallottuk, hitből van, és hitből történt, ott hittel ment végbe, ami végbe ment, hogy Krisztus Urunk kiűzte az ördögöt, és hitt annak a gyereknek az apja, és hittek, akik ennek a csodának az átélői voltak. Ma is hitre van ahhoz szükség, hogy ez a kálmánházi templom is két hetente, amikor itt istentiszteletben megteljék igére szomjas, imádkozó, hívő, istenfélő és Isten szent lelke által irányított lelkekkel. Mit olvasunk az írásban? Nem gyönyörködik a meghátrálókban az Isten lelke, viszont megáldja a benne bízókat. Tessenek már föllapozni a zsidókhoz írt levélből azt a fejezetet, ahol az ősatyákra is hivatkozik, a hit példaképeire a levél szerzője. Tessenek visszanézni családi életekbe, ahol nem voltak összkomfortos családi otthonok, autók, mobiltelefon, tudom is én mi a családomban. De voltak hívő, istenfélő édesanyák, édesapák, akik mindig kenyeret tettek az asztalra, mert Isten jósága, erőt, hitet, szeretetet ajándékozott nekik ahhoz, hogy szülői hivatásuknak, családi feladataiknak és Isten iránti tartozásuknak eleget tegyenek. Itt vannak a példaképek előttünk. Lehet, hogy már kint pihennek a temetőbe, de a lelkünkbe meg az emlékezetünkbe ott vannak, akik megtanítottak arra, hogy jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, vagy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, nem folytatom ezeket a kis gyermeki imádságokat. És mi ezen nőttünk fel, és ezen éltünk, és ma is ez tartja bennünk a hitet és a lelket, és jó lenne ezt a gyerekeinknek átadni, meg unokáknak, és nem egy elvtelen alkuba belebocsátkozni, majd dönts el a gyerek, mit akar. Bocsánatot kérek, egy 4-5-6 éves gyerek nem tudja eldönteni, hogy ő mit akar. És ezzel nem a személyiségét bántjuk meg annak a gyermeknek, hanem sokkal inkább a saját felelősségünk alól megpróbálunk nem kibújni. Hogy mi segítünk neki, hogy mi irányítjuk szeretettel, türelemmel az élő Isten felé, afelé a forrás felé, ahol felüdülhet majd, és ahol felüdül az egész család, felüdül a gyülekezet, és felüdülünk mindnyájan. Testvéreim, azért jöttünk össze, hogy hálát adjunk. Hálát adjunk Istennek, hogy áll ez a templom. Hálát adjunk azért, hogy volt sok szerető szív és lélek, aki ennek a felépüléséhez sokféle módon hozzájárult. Mindenek fölött imádsággal, Isten igéje iránti vágyakozással, de adományokkal is. Lett légyen szó pénzbeliről, lett légyen szó kétkezi munkában elvégzett adományról, bármiről. Ezek az emberek hívő, istenfélő élettel előre néztek, a jövőt tervezték, nem hátra pillogtak, nem arra néztek, hogy á, úgyse volt itt semmi, eddig is megvoltak, ezután is megleszünk, hanem előre néztek, akartak. És akarásukat Isten megáldotta, meggazdagította, megszentelte. Ezért adunk hálát. Legyenek áldottak azok az álomlátók, akik 75 évvel ezelőtt, meg még korábban nem álmodoztak, vigyázat, az álmodozás az más dolog, hanem akik álmot láttak, olyan álmot, amit Isten is megszentelt. És Istennek is megnyugodott a szeretete és jó tetszése az álmukon. Legyenek áldottak, hogy mertek álmot látni, mertek építkezni, mertek belefogni abba, hogy összefogják Isten ígére szomjas népét ezen a környéken. Legyenek áldottak az építők. És én ugyanilyen szeretettel gondolok azokra az igehirdetőkre, akik itt szolgáltak a gyülekezet körében. Akár nyíregyházi lelkészekként, akár az akkori délszabolcsi misszióból, akár segédlelkészekként, bármilyen formában, bármilyen beosztásban, rangban, ha szabad így mondani, a fő, hogy szolgáltak, szeretettel szolgáltak, és jöttek hétről hétre, alkalomról alkalomra, hogy itt ige hirdetés szólaljon meg a szószéken. Úrvacsora osztás történjék, gyermeket kereszteljenek a gyülekezet imádságos szeretetétől átölelve, és még sok-sok minden más menjen végbe. Köszönöm mindezeknek, és én is köszönöm azt, hogy itt szolgálhattam azért erre is. Hadd szenteljek két mondatot. Nekem szép éveim fűződnek ehhez a templomhoz, ehhez a gyülekezethez, és a Kálmánházi életünkhöz is. Nem csak azért, mert akkor voltunk a feleségemmel fiatalok, nem csak azért, mert akkor volt kicsi gyermekünk, aki itt született Nyíregyházán, hanem azért is, mert Isten megajándékozott engem valami nagy-nagy lelkesedéssel, hogy menni kell, prédikálni kell, bibliaórát kell tartani, és bocsánat, de szinte föl se vettem, hogy vasárnapról vasárnapra 3-4-5-6 istentiszteletet tartott az ember, hétközben bibliaórákat, ment autóval, kerékpárral, mindennel, amivel lehetett, és ott volt, amikor kellett, templomba, nagylakosi iskolába hittanórán, temetőbe temetésen. Hálát adok az Istennek, hogy itt szolgálhattam. És köszönöm, hogy most erre a jeles évfordulóra a gyülekezet lelkésze meghívott, és hogy együtt szolgálhatok most azokkal, akik közvetlen utódaim is voltak, és az egyik előddel, Lavosa László testvéremmel. Nagyon nagy ajándék ez. Hálás vagyok az Istennek. Mi marad befejezésünk? Isten őrizze meg ezt a gyülekezetet. Én azt kívánom, hogy Kálmánháza lakossága ne apadjon, ne fogjon, hanem gyarapodjon. A gyerekek, unokák ne menjenek el más városokba, más országokba, hanem találják meg ebbe a hazába a számításukat, leljék meg a boldog életüket, és itt is letalálják meg a helyüket a gyülekezetbe. Éljenek az igével és a szentségekkel, azoknak az üdítő, életre tápláló hatalmával. Mert higgyük el, enélkül nincs élet, nincs jövő, csak meghátrálás, csak hátratekintés, csak önfeladás, csak lemondás. Ebben nem gyönyörködik az Isten lelke. Abba gyönyörködik, ha hitáltal Isten dicsérjük és szolgáljuk. Ehhez kívánom, hogy az énekben énekelt Isten élői lelke jöjj, beteljesüljön, és a Szentlélek, a mindent megújító lélek nyugodjék meg a Kálmánházi gyülekezeten, és ajándékozza meg ezt a gyülekezetet újabb évtizedekkel addig, amíg Istenünk jó tetszése ezt megengedi. Sok áldást kívánok. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a szent hajlékot, amiben együtt lehetünk most is, ami sokszor jelentett számunkra áldást, ajándékot, békességet, néha talán megrázkódtatást is, de azt is csak azért, hogy fölébredjünk és a helyes útra lépjünk. Vidd véghez rajtunk és ezen a gyülekezeten is szent és jóságos akaratodat, és szemünket irányítsd afelé, a jövő felé, amely maga a beteljesedés, ahol te vagy, te válsz minket, és ahol te leszel ott, és a te megváltottaid. Ámen.
Jézus, a te beszélem,
elsősorban az motivált, hogy az évek során rájöttünk, hogy a Kálmánházán az evangélikus lakosság létszáma jelentősen csökkent. Úgy gondoltam, hogy mindenképpen utána kell néznem, mi okozta ezt a létszámcsökkenést, tovább tűntek az emberek, elhaltak, elköltöztek, mi történt el. A könyvben természetesen ezt részletesen taglalom. A könyv első jelentősebb fejezete, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 170 évet röviden összefoglalom Kálmánháza történetére vonatkozóan, ahol a különböző időpontokban Kálmánháza népváltozását tekintettel arra, hogy bogárháza volt, hogy mi történt, a fejlődését leírva, a fejlődések visszaesését, a háborút, a román megszállás, az azt követő gazdasági válságot, majd azt követően a második világháborút is, természetesen Kálmánháza önállóságát, ami 47-tel kezdődött is, 53-mal zárult le, ugyanis a közigazgatási határokat ekkor állapítottak véglegesen, majd 1960 a nagyüzemek létrehozása. Ezt követően, tehát természetesen csak főmondatokban lehet szó, mert az esperes úr nem adott rá több engedélyt, hogy 5 percet meg kell tartanom, és úgy gondolom, hogy ezt követően Kálmánházára, mint ahogy a cím is tartalmazta a részletes cím, evangélikusok letelepedése és hitéletek Kálmánházán, tehát ez a belső cím. A letelepedést meg kellett állapítani, honnan érkeztek, tehát származási hely, és ezen mikor érkeztek Kálmánházára. Ez egy rendkívül bonyolult feladat volt, és nagyon oda kellett figyelni, hogy ezt öltárban is meg tudja határozni az ember. Külön vettem a könyvben Alsó Simát, külön értékelem, messzelátó, külön magyar, és természetesen a Petőfi tanyát. Petőfi tanya evangélikus szempontból minimális létszámmal rendelkezik, de Alsó Sima és Nagylakos, ahol körülbelül 700 fő volt, összesen az evangélikusok létszáma 1953-ban, amikor Kálmánháza teljes közigazgatása megalakult, és ma lényegében Alsó Simán és Nagylakoson nem lakik senki. Tehát mind a két rész kihalt, és ez jelentős mértékben befolyásolta azt, hogy az evangélikusok létszáma nagy mértékben csökkent Kálmánházán. Ezt követően a hitéletre is természetesen kitértem, és megpróbáltam valamilyen formában bemutatni, többen kérték a kálmánházi evangélikusok, hogy részletezzen már legalább 100 éve visszamenően, hogy kik voltak a püspökök, ugyanis ismerték név szerint, de nem tudtak konkrét dolgokat mondani, illetve nem ismerték a részleteket. Ezért röviden 1900-tól én a egyházkerület püspökeit önéletrajzzal röviden értékeltem, illetve bemutatom a tevékenységüket. Majd természetesen az egyházközségeket, az egyházközségek esperesseit, majd az egyházközségek igazgató lelkészeit, hát természetesen itt egy statisztikai felsorolás mutatkozik, mert a képviselőket, a presbitereket mindenkit megpróbáltam, természetesen nem ez bizárt, hogy egy-két hiányosság van, és most, ahogy hallottam, az esperes úton már rájöttem, hogy 7 év nem stimmel a könyvemben, a Bozorádi püspök helyettes úr esetében, de a legközelebbi főnél kérem ezt a kollégát. Ezen túlmenően a következő részben természetesen a Kálmánházán szolgált lelkészeket önéletrajzzal együtt bemutatom a könyvben. Majd kitérlek a könyvben röviden az iskolai vallásoktatásra, ahol bemutatom, hogy egy-egy osztályban 1909 körnek korábban nem találtam iskolai lapot, hány fő evangélikus, hány fő más vallású járt egy osztályban. Itt nagyon érdekes, nagy laposan általában 2-3 más vallású volt, 15-20 fő evangélikus diák járt iskolában. Ezen túlmenően röviden úgy szintén bemutatásra kerül a Kálmánházi temetőben, amikor az valamikor megosztott volt, és külön temetkeztek a görög katolikusok, a római katolikusok, evangélikusok azt a részt természetesen sírelmények által lefotózva és bizonyos tekintetben összekötő szöveggel, ez bemutatásra kerül. Én úgy gondolom, hogy egy érdekes dologra szeretném fölhívni a figyelmüket, ami nekem is rendkívüli volt, az, hogy 1948-ban püspök választás volt. Rőzse István, Esperes urat választották püspöknek, és soha nem jöhetett a püspöki szék. Államhatalmi problémák miatt nem járnak hozzá. Még egy érdekes dolog, az oltárképet, ha látják, ezt most nem régen sikerült feltennem, hogy Soltész István, Salamon Bogdi tanító készítette és díjmentesen adományozta a Kálmárházi templomnak 1945-ben. Még sok ilyen apróság van ebben a könyvben, amit természetesen majd a következő napokban lesz kimutatva a teljes példában, csak egy néhány példány sikerült az ünnepeket kinyomhatni és megtanulni. Hát köszönöm a lehetőséget, és én a Kálmárházi gyülekezetet Isten áldását kérem
szemben. Köszönjük szépen, és tényleg egy hatalmas kincset kapott Tamás és Kis Jánosnak a személyben. Legyen olyan kedves, szintén az emléknapot János bácsinak is jöjjön ki, fáradjon ki, hiszen ők ketten a motorjai ezeknek a könyveknek egy hónappal ezelőtt a görög katolikus gyülekezetről készítettek könyvben. Isten áldja meg Önöket, és sok erőt kívánok, hogy még hosszú éveken, évtizedeken keresztül tényleg a kálmárházi lakosoknak a javára és a dicsőségére végezzék a munkájukat. Kedves testvérek, nagyon elment az idő, és bízom, akkor kezdődik a másik helyen az Isten tisztelet, de egy biztos, hogy nélkülünk nem kezdik el. És már sajnos nincsen idő, az egy negyed óra, a 70 éves évfordulóra készítettem egy dokumentumfilmet a kálmárháza történetéről, és többek között olyan emberek is megszólalnak, akik már nincsenek itt közöttünk. Hadd ajánljam a testvérek figyelmébe, hogy a mandabokor.luterán.hu gyülekezetünk honlapján, ott a történetünk link alatt megtalálható és meg lehet tekinteni ezt a filmet. Mondom, hogy ez egy nagyon nagy kincs lehet mindannyiunk számára. Kedves testvérek, a 308-as számú éneket az első verszakát énekeikkel, ezzel is készül velünk a szolgálatra, mozgó úrvacsora lesz.
Készíts magad, kedves élet, itt legyen szentékességet,
dicséretedet énekelte nyelvünk ad, hogy az igazat hallja ezután. Testedből részesült a testünk ad, hogy új életet éljen ezután. Hála néked kimondhatatlan jóságodért.
Amen. Testvérim, menjetek el békességgel, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét. Építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel.
Isten népe, vegyétek az áldozatot. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját ti rajtatok és könyörüljön rajtatok. Az Úr fordítja az ő orcáját ti felétek. Adjon néktek békességet.
Amen. földre, ne vegyáljunk időkökre.
Drága gyülekezet, kedves testvérek, köszönjük szépen, hogy együtt ünnepelhettünk, és ha nem veszik tiszteletlenségnek is ez tudatos lesz, 10 óra van, nem fogunk kezet, hanem tessenek átvenni mandrafokorba. Tudnék, Tamás bácsi másról fog prédikálni, más lesz az igehirdetési alapige. Tehát ha valaki meg szeretné hallgatni, van erre lehetőség. Ha valaki a négy lelkipásztorral szeretne kezet fogni, akkor át kell jönni, és ott lehet beszélgetni, még ott ebédet is el fogunk fogyasztani, ott lehet maradni. Úgyhogy remélem, hogy ezt nem veszik tiszteletlenségnek, hogy most nem vegyük és nem fogunk kezet, de ott mondván folytatjuk, úgyhogy erős fáj!
Erős fáj!